Nagy szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit. Ez itt a Stratéga, ráadásul a Stratégának egy speciális kiadása, amikhozzá két vendéggel, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel az Alap Jókért Központtól, és Robert Cikászter biztonságpolitikai szakértővel Izraelből. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
Szerbusztok, külön Sziasztok. Üdvözlöm Robit Izraelből.
Köszönöm szépen.
Geopolitikai nagyképet szeretnénk felfesteni, de most közel-kelet fókusszal. Valószínűleg nem fogjuk tudni megkerülni Ukrajnát, de először is szeretném megbeszélni veletek a NATO-nak az ügyeit, szeretném veletek aztán megbeszélni az izraeli túlszabadítási, meg izraeli helyzetet, szeretnék a vöröstengeri szituációra beszélgetni, és hát nyilván úgyse fogjuk tudni megkerülni egyéb más aktualitásokat, mint például a Tucker interjú és hasonlók, amik ebben a nagy geopolitikai, biztonságpolitikai képletbe tartoznak. Az első témánk és az első kérdésem az az lenne, hogy mit szóltok ahhoz a Trump nyilatkozathoz, amely szerint a korábbi elnök, hogyha újra elnök lenne, akkor nem védené meg azokat a NATO tagországokat, amelyek nem fejlesztették kellőképpen a saját haderejüket.
Hát én azt gondolom, hogy ezt a Trump olyan nyilatkozatai közé célszerű besorolnunk, amelyek a nagyotmondó versenynek voltak a részei. Tehát hallottunk már tőle olyat, ugye, hogy egy nap alatt békét teremteni Oroszország és Ukrajna között. Tehát a NATO az egy nemzetközi szerződések által garantált szervezet és struktúra. Tehát az, hogy kit enged el, vagy kit nem enged el, és vagy kit dob oda, kvázi áldozatnak az oroszoknak, az nem azon múlik éppensége, hogy a kasszánál ki csengetett, vagy ki nem csengetett, tehát ezennél sokkal bonyolultabb ügy. Én úgy gondolom, hogy ez a választási kampánynak a részének kell tekintenünk, és pont.
Robert?
Én azt hiszem, hogy én először is teljesen egyetértek a tábornok úrral ezzel a dologgal kapcsolatban. Még annyit fűznék hozzá, hogy a Trumpról sokszor elmondják, hogy talán amit mond, az nem 100%-ig pontos, de nagyon-nagyon lényeges. És itt is erről van szó. Tehát nyilvánvaló, hogyha megnézzük a szerződést, a NATO alapdokumentumait, akkor ez nem áll derékszögbe azokkal a dokumentumokkal. Tehát nem egy reális állítás. Viszont nagyon fontos megérteni azt, amit mondott. És az, amit mondott, az egybecseng avval, amit hallottunk ma reggel, hogy Európára szeretné áthárítani az Egyesült Államok Ukrajna finanszírozását, mondjuk úgy, egy demokrata adminisztráció. Tehát látjuk, mit látunk? Azt látjuk, hogy az Egyesült Államok kezdi megérteni azt ebben az új világrendben, hogy ő már nem a dollárpapa, már nem fog altruista módon, nem fogja finanszírozni ezt a vállalkozást, és elvárja azt, hogy az európai szövetségese is beletegyék abba a malacperselybe azt a garast. Hallottuk ezt Obama elnöktől, hallottuk ezt Trumptól nagyon durván, mondjuk, ugye, és most ezt hallottuk a Biden adminisztrációtól is.
Ehhez még egy kiegészítést azért hadd tegyek, hogy valóban így van, hogy át akarják testálni Európára ezt, de mindazzal együtt, hogy ugyan az Egyesült Államok már nem egy dollárpapa, ez szent igaz, ugyanakkor kőkemény üzleti érdekeit is meg akarja védetni Ukrajnában európai pénzem.
Van annak szerintetek jelentősége, hogy hirtelen elkezdenek mondjuk azok a NATO tagállamok, amelyek nem költenek annyit többet költeni? Mert azért a NATO-nak az össz képességeit, meg költségvetését még mindig az Egyesült Államok biztosítja jelentős részben, és hát az Egyesült Államok nélkül, kérdezem is, meg talán állítom is félig, és így látom, nem biztos, hogy a NATO értelmezhető lenne.
Ez valóban így van, ha megnézzük azt, hogy a NATO-nak messze, hiszen a világ messze legerősebb haderejéről beszélünk az Egyesült Államok esetében. A NATO-n belül a második a török hadsereg, aki egyébként már egy BRICS csatlakozás kapujában lévő ország, miután az Európai Unióba való csatlakozása évtizedek óta megrekedt. Ehhez képest az európai NATO tagországok hadereje az egy ilyen operett hadsereget jelent, valójában önálló katonai műveletekre korlátozottan képes mondjuk egy francia hadsereg, az összes többi európai uniós hadsereg, én úgy gondolom, hogy érdemben nem számottevő erőt képviselnek, nincs mögöttük megfelelő háttér, high-tech fegyverzet,
és a britek?
Kiképzett katonák. A briteket én már innen úgy külön veszem, tekintett arra, hogy az unióból kiléptek. Nagy-Británia most már gyakorlatilag a kuzinoknak a európai anyahajójává vált, ahonnan úgy felügyelik, hogy mi történik Európában az én olvasatomban.
Robert, 7 ország van jelenleg, amely teljesíti a NATO-nak a 2%-os védelmi kötelezettség vállalását. mi lenne, hogyha az összes ország teljesítené? Növekedne a NATO biztonsága, vagy csökkenne a nemzetközi biztonság szint?
Én azt hiszem, hogy ennek elsősorban nagyon pozitív üzenete lenne az amerikai adófizető számára. Mert föltevődik a kérdés, hogy az én állampolgárai miért fizessenek minden 100 forintból 4 forintot nemzetbiztonságra, ugyanakkor azok, akiket megvédünk Európában, azok befizetnek talán 1 forintot minden 100 forintból. Tehát ez nem fair, és halljuk Trump elnöktől ezt az állítást, egyszerűen nem fair a dolog, és ezt egyszerűen meg kell magyarázni az amerikai közvéleménynek, hogy miért is éri meg nekünk ez a balhé. Ott van az Isten háta mögötti, ott ország Európának a hátsó udvarában, miért kell nekünk ebben ennyi pénzt befektetni, ahelyett, hogy a saját határainkat védenénk, meg megoldanánk a belső problémáinkat, és ezeket a hangokat halljuk úgy az amerikai szélső jobbtól, mint az amerikai szélső baltól, igen erőteljesen, és azok a régi iskolához tartozó demokraták és republikánusok viszik inkább ezt a régi neokon vagy liberális internacionalista missziót, ezt a dzsihádot, hogy terjeszteni a demokráciát, a pályának a két szélén sokkal inkább a belső problémáikra fordítanak a pénzt, és nekik kell megmagyarázni ezt, hogy miért fizetünk mi négyszer annyit, mint egy európai állampolgár a szövetségnek a biztonságára.
Itt azért még egy dologra fölhívnám a figyelmet, az pedig az, hogy való igaz az, amit a Robert utalt, hogy az Egyesült Államok mondjuk két nagyságrenddel többet költ, és ezért joggal mondja azt, hogy az európai tagországok is legalább a 2%-ot tegyék hozzá. Itt én úgy érzem, hogy van egy amerikai kitétel zárójelben, az pedig az, hogy amerikai fegyvereket vásároljanak. Tehát az európai hadipar mérsékelten részesülne, én úgy gondolom, hogy ebbe a fejlesztésekből. Látjuk azt most is, hogy tekintette arra, hogy az elmúlt évtizedek során elsorvadt például az amerikaiakkal szemben a repülőgépgyártás, vadászgépgyártás. Tehát a francia vadászgépek, amit egy időben a britekkel gyártottak, most a németekkel akarnak közösen gyártani, még messze nem állnak olyan szinten, hogy kihívói lehetnének mondjuk az amerikai F-16-osnak vagy F-35-ösnek. És még sorolhatnám a high-tech fegyverek területén, hogy mennyire ki van egyébként Európa szolgáltatva az amerikaiaknak. Tehát ennek van egy üzleti része is, ezt csak azt akartam mondani.
Robert utalt rá, hogy parancsolj.
Teljesen egyetértek tábornok úrral, és azt hiszem, erről tábornok úr is beszélt a könyvében, hogy egy ilyen katonai szövetség ez nem egy jótékonysági intézmény. És mikor az Egyesült Államok biztonsági segélyt ad, az se egy jótékonysági intézmény. És például az, hogy az a biztonsági segély, amit Izrael kap az Egyesült Államoktól, katonai segély, ezt dollárokban adja. Tehát ezeket az Egyesült Államokban kell fölvásárolni. Ennek mi a következménye? A következménye az, hogy maximum a laboratóriuma lehetünk az Egyesült Államoknak, de ugyanakkor mindent megtesznek ebben a dollár számlával, mondjuk úgy, amin gyakorlatilag a saját iparukat szubszidiálják, ebben gyakorlatilag elsorvasztják ebben a helyi ipart. Tehát mikor Amerika ad neked 100 dollárt, amit csak Amerikában tudsz fölvásárolni, akkor gyakorlatilag ebben elsorvasztotta a helyi hadiparodat, és itt is látjuk azt, hogy ez az ára annak, hogyha valaki nem teljesen szuverén, és ez igaz Izraelre, igaz Európára, és igaz Tajvanra is, Japánra is, az Egyesült Államok többi szövetségesé.
Kérdésem kettős lenne. Egyrészt az Egyesült Államok, amikor ennyi pénzt fektet a saját haderejébe, a saját katonai kapacitásainak a fenntartásába, akkor az tulajdonképpen van egy olyan nézőpont, hogy a saját biztonságát is növeli, hiszen azzal, hogy ilyen nagy erővel van jelen nemzetközi szinten, kitolja azt a pufferzónát, ami mondjuk nem az Egyesült Államok határainál húzódik, hanem mondjuk nem tudom, Európában vagy a világ közel-keleten, meg különböző más területeken. Ez a kérdésem egyik része, erről mit gondoltok? A kérdésem másik része pedig az, hogy ezekkel a befektetések, vagy pontosabban támogatásokkal, katonai támogatásokkal nem pont ezt a pufferzónát erősíti azzal, hogy még inkább magához köti ezeket a szövetségeseket, hogy ők véletlenül se csatangoljanak másfelé?
Hát a rövid válasz igen, igen. Ha egy kicsit bővebben kifejtetném, akkor azt mondom, hogy ha megnézzük azt, hogy az amerikaiak azzal, hogy mondjuk a hadiparukat így előtérbe helyezik ezeken az üzleti tárgyalásokon a szövetségeseikkel szemben. Itt még egy dolgot látni kell, hogy nem csak egy egyszeri investícióról van szó, hanem 30-40 évig ezeket a fegyverek, amíg rendszeresítve vannak az adott hadseregben, addig szervizelni kell, addig alkatrész kell hozzá, addig lőszer kell hozzá. Magyarul ez 30-40 évekre szóló üzletről beszélünk, tehát ez olyan, mint egy ilyen nyerő automata, hogy minden évben meghúzom a kart, mert csengetni fog, mert azokat a fegyvereket karban kell tartani, szervizelni kell, hogy üzemképesek legyenek megfelelő üzemórák után. A másik oldalról valóban a kérdésed első felére, igen, az Amerikai Egyesült Államok hosszú évtizedekig kiterjesztette ezt a védelmi zónáját a csendes óceáni térségtől egészen Európa keleti határaig, ami egyrésztről egy gazdasági előretolt helyőrségeket is jelentett, hiszen ezeken keresztül nem csak az amerikai hadipar, hanem más befektetések is erősebben tudtak megvalósulni az adott országokon belül. Másrésztről pedig, ami idáig működött hosszú évtizedekig, és jól működött az Egyesült Államok szempontjából, én azt látom, az utóbbi 6-8 évben csökken ennek a hatóereje, éppen azért, amire a Robert is utalt, hogy egy ilyen ideológiai transferrel kötötték össze ezeket a támogatásokat katonai védelemtől az üzleti befektetésekig, és egy csomó országnak ettől azt kell, hogy mondjam, hogy tele lett a puttonya.
Robert?
Hát ez igen, és ezt egy zárójelbe téve is beszoroznám egy de. Tehát miért a de? Tehát van egy olyan dolog, amit úgy hívjuk a biztonsági paradoxon. Abban a pillanatban, amikor megnöveled a saját katonai erődet, akkor elvben tényleg kreálsz egy ilyen puffer zónát, egy ilyen befolyási területet, ami ad egy bizonyos stratégiai mélységet. Ugyanakkor ezáltal kreálsz egy fenyegetést más államok számára, és akkor lehet, hogy a végén a biztonságod kisebb lesz, mint ami a folyamat elején volt. Mert azok a többi országok, akik a saját fejlesztéseid által, haderőfejlesztéseid által fenyegetve érzik magukat, ők is belelépnek ebbe a versenybe, és lehet, hogy a játék végén kevesebb biztonság van a számládon, mondjuk a biztonság számládon kisebb a biztonság, mint ami a folyamat elején volt. Ez a dennek az egyik része. És a másik része pedig az, hogy mikor az Egyesült Államoktól veszel egy fegyverrendszert, vagy bármilyen más hatalomtól, csatlakozol egy klubhoz, és ebből a klubból nem lehet kilépni, ez olyan, mint Hotel California. Bármikor becsekolhatsz, de soha nem hagyhatod el. Tehát látjuk a törököknek a példáját, hogy beszerezték ezt az S-400-as légvédelmi rendszert, csak ebben abban a pillanatban kizárták magukat egy másik klubból, az F-35-ös klubból. Tehát itt ez a megkötöttség, ez nem csak időben szól előre, 25-30-40 évre, hogy a tábornok úr mondta, hanem horizontálisan is működik. Abban a pillanatban kizártad magad, és ez néha olyan távoli területeket is érint, és ez itt az utolsó gondolat, mint a szelluláris kommunikáció, hogyha kínai routereket, meg kínai komponenseket veszel ehhez a rendszerhez, akkor az Egyesült Államok ki fog zárni téged a nyugati hírszerzési rendszerből bizonyos aggodalmak miatt. Tehát ez egy sokkal nagyobb kötöttség, mint egy időbeli kötöttség.
Hadd kérdezzek vissza, Robert, ki lehet előre számítani azt, hogy a befektetett pénz, nyilván energia, fegyver, az végeredményben növelni vagy csökkenteni fogja a biztonsági szintet, vagy ez közben alakul?
Ezt nagyon nehéz kiszámolni, mert a dolgok alakulnak folyamatosan, a pálya állandóan változik, néha olyan játékosok, akik eddig a szövetségeseid voltak, mint például Irán, az Egyesült Államoknak hirtelen a halálos ellenségeid lesznek, nehéz ezeket a dolgokat kiszámítani, de nagyon fontos az állandó kommunikáció a két fél között. Tehát mielőtt teszünk egy drasztikus lépést, például ki akarjuk fejleszteni a csillagháborús rendszert, vagy a rakétavédelmi rendszert, mint a 70-es években az Egyesült Államok és a Szovjetunió, akkor nagyon fontos ezt kommunikálni a másik féllel, hogy ne keveredjünk bele egy olyan felesleges fegyverkezési versenybe, lehet az mennyiségi vagy minőségi, amin gyakorlatilag mind a két fél veszít, és senki nem nyer semmit.
Kérdezem akkor, vagy pörgetném tovább ezt a témát. Méghozzá abból a szempontban, mert valahol oda akarok veletek kiukadni, hogy két jó embertől kérdezem ezt, hogy mindig megéri-e a katonai beruházásokba, meg biztonsági beruházásokba fektetni. És akkor így jön ez az elméleti kérdés, látom már József mosolyog. Valószínűleg a válaszod az, hogy igen.
Válaszom az, hogy nem.
Ne, na, akkor egy pillanat rájunk meg. Kérlek, hogy fejts ki.
Hadd legyek a saját világommal elfogult. Én mindig azt mondom, hogy ha egy ország a haderejébe fektet irgalmatlan pénzeket, akkor csak egy lábon áll. És hogyha nem fejleszt ehhez megfelelő titkosszolgálati hátteret, amely a humán és a technikai oldallal egyaránt erős, akkor nem fog a biztonság két stabil lábon állni. És egy titkosszolgálati környezetet felépíteni, működtetni nagyságrendekkel olcsóbb, mint egy hatalmas hadsereget fegyverben tartani. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy mindig mérlegelni kell, hiszen látjuk ezt egyébként az orosz-ukrán háború kapcsán, de itt az izraeli tragédia kapcsán is, hogy a titkosszolgálatok szerepe az adott országok vonatkozásában kulcsfontossága a biztonságuk alapjait tekintve.
Robert, melyik az olcsóbb, a titkosszolgálat vagy a hadsereg?
Én úgy gondolom, hogy a titkosszolgálatok, mivel sokkal kevesebb nehéz technológiai komponensük van, egyértelműen olcsóbb. Tehát nincsenek repülőgép anyahajóik, nincsenek drága repülőgépeik, vannak igen drága számítógépes rendszereik, és kis számban jelenlevő, de igen drága technológiai eszközeik, ezek meg vannak, nyilvánvalóan sokkal olcsóbbak, mint egy hadsereg, és talán ebből kifolyólag is, meg abból kifolyólag, hogy sokkal kevesebb személyt foglalkoztatnak, a legtöbb államban ezek a titkos szolgálatok kevesebb befolyással, kevesebb erővel bírnak, mint a hadsereg. A hadsereg egy monstrum mindenütt, az Egyesült Államokban is, és látjuk a hadsereg mennyivel, a hadügyminisztérium mennyivel erősebb, mint az amerikai külügy például. Izraelben ez teljesen egyértelmű, Izraelben még azt is hozzá kell tenni, hogy itt a hadsereg még a hadügyminisztériumnál is sokkal nagyobb, tehát az egyensúly a civil meg a katonai komponens között is se ideális, mondjuk úgy. De a nemzetbiztonság, és ahogy erre Eisenhower elnök is figyelmeztetett minket, van ez a katonai-ipari komplex, amelyik minél többet akar termelni, és minél magasabb haszonkulccsal, és nem feltétlenül azokat a rendszereket akarja legyártani a hadseregnek, amik a katonai hatékonyságnak a legmagasabb fokát képviselik, hanem sokszor olyan nagyon drága és nagyon különleges rendszereket, amiknek nagyon magas a hozzáadott értéke. Tehát nincs semmi szexis abban, hogy legyártunk 2 millió 155 mm-es gránátot. Viszont, hogyha csinálunk egy nagyon drága vadászgépet, amiből a hadsereg tud venni 2,5 darabot 30 év alatt, akkor azon hatalmas haszon van. És sajnos ez torzítja néha a katonai beszerzéseket.
Szerintem több mint egy évvel ezelőtt a stratégia egyik első adásában beszélgettünk már arról, hogy a titkosszolgálatok azért nem Aston Martinnal rohangáló drága öltönyben lévő, drága órát viselő titkos ügynökök, hanem kevésbé feltűnő és kevésbé költséges hobbival rendelkeznek. De azért nyilván ajánljuk a korábbi részeket is a kedves nézőknek, hallgatóknak. De, és akkor itt jönne a konkrét kérdésem, és örülök, hogy ilyen komplex választ adtatok, mert pont mai hír talán, ha jól látom, mai hír, hogy igen, egészen kogutam ma reggel 8.30-as, hogy a világgazdasága nagy befolyás gyakorló három nagy hitelminősítő egyike, a Moody's, szombaton egy fokkal lejjebb helyezte Izraelt a hitelnyújtás ajánlottak listáján, mert hogy szerintük Izrael túl sokat költ egy bizonytalan háborúra eredmények nélkül, napi 67 millió dollár megy el Gázára itt a hír szerint, meg a Moody's-nak az értékelése szerint. Akkor ez most egy felesleges költés, átmenetleg felesleges költés, vagy nem felesleges költés? Robert?
Szerintem írhatnak hozzá egy magyar nótát is, ez teljesen mellékes. Vannak fontos dolgok az életben, és vannak fontosabb dolgok az életben. Az, hogy a Moody's mit mond, vagy hogy a kölcsöneink, most az kölcsönök, amiket Izrael fölvesz, drágábbak lesznek, egyrészt ez természetes. Egy háborúban álló országban nagyobb a gazdasági kockázat, mint egy békében élő országban, de ugyanakkor ez tényleg a lőtérik úgy nem érdekli. Van egy háború, ami megítélésünk szerint az ország gyakorlatilag a hosszú távú túléléséért harcol egy igen ellenséges környezetben. Azt mondja, hogy a Moody's mit mondanak, vagy mit nem mondanak, ez egy igen másodlagos szempont. Tehát ez a nap hírei közül ez az, ami a legkevésbé érdekelt engem, mondjuk.
És mi érdekelt a legjobban?
A háborúnak a jelenlegi állása. Volt egy nagyon sikeres TUSZ mentő akció Rafiahban, abban az utolsó erősségében a Hamasznak, amit még eddig nem támadtunk meg. Voltak barátaim is, akik részt vettek ebben az akcióban, és nagyon-nagyon örültem ennek a dolognak, és ez is azt mutatja, hogy a háború jó irányba halad a mi szempontunkból, és tudom én, majd a Moody's isznak egy pohár vizet, megnyugszanak, és akkor majd visszaállítják a jegyet, amit az osztályfőnök órán kapott tőlük Izrael, hogyha elég földgáz termelünk ki, vagy hogyha eléggé megfuttatjuk a háború után a high-tech ipart. Ez most nem egy elsőrendű prioritás.
Abszolút egyetértek, Robert, azzal a kiegészítése, hogy én azt gondolom, hogy az ilyen hitelminősítők által kiadott jelentések óhatatlanul politikai elvárásoknak is igyekeznek megfelelni. Tehát nem szólít másról a történet, hogy a jelenlegi izraeli vezetés számára az Egyesült Államokból óvatosan úgy, hogy a kormány széttárhatja a kezét, de mégiscsak egy sárga lapot fölmutatnak, hiszen látjuk azt, hogy azért az izraeli támadás óta az Egyesült Államok egy ilyen kettős beszédet folytat. Egy meg akar felelni a saját szélső baloldali és iszlám radikális szavazóinak, plusz azért érzi azt, hogy neki nagyon komoly felelőssége van Izrael létével, biztonságával kapcsolatosan is. Tehát én ebbe a sorba illeszteném be, és azzal is egyetértek, hogy valójában egy háborús helyzetben egy ilyen hitelminősítő leminősítésének aztán az égatai világon semmi jelentősége nincs a gyakorlatban.
Köszönöm. Akkor térjünk át a másik témára, amit Robert megelőlegezett már, ez a túszmentési helyzet. És felolvasnék nektek most a médiumok megjelölése nélkül szándékosan két szalagcímet, és kérlek, hogy foglaljatok állást, hogy most akkor melyik történt. Az első szalagcím úgy szól, túszokat mentett Izrael, miközben súlyos légicsapásokat indítottak Gáza ellen. A másik pedig úgy szól, Izrael megtámadta Rafa városát, legalább 37-en meghaltak, két túsz kiszabadítottak. Valószínűleg érzitek a hangsúlybeli eltérést a két értesülés között. Most akkor mi történt?
Ez az a kettőség, amiről az előbb beszéltem. Tehát érdekes módon, és a számomra ez egyébként az izraeli konfliktus esetében az egyik legnagyobb újdonság, hogy Izraellel szemben a közösségi média és a nyugati meghatározó hírközlő szervek alapvetően elfordultak Izraeltől. Tehát én ezt meglepődve néztem és olvastam, figyelve a híreket, és ebből a szempontból látva azt, hogy most éppenséggel elkezdik ezeket a számmisztikációs játékokat, hogy 36 palesztin áldozat, két izraeli túsz kiszabadult. Tehát ezzel közvetetten, de azt kommunikálják, azt üzenik, hogy nagyon sok palesztin áldozat van, ehhez képest a két izraeli túsz kimentése az csepp a tengerben, tehát ezzel is én azt gondolom, hogy ilyen fű alatt, de ezek egyfajta befolyásolási szándékkal íródott cikkek, és a fejlécen, hogy mi szerepel, nyilván az emberek ezt olvassák el, és utána lapoznak tovább. Tehát ezek az üzeneteket igyekeznek ott hátul a kis agyba elültetni az emberekben.
Azt mondtuk, kicsit olyan a helyzet, hogy az egész azzal kezdődött, hogy ő visszaütött.
Pontosan így van. Ez abszolút így van. És már az nem is számít, hogy valójában egy milyen véres, kimódolt, előre felépített támadás történt meg Izraellel szemben, hanem az számít már csak, ami utána történik. Tehát ez egy nagyon vészjósló üzenet, én azt gondolom a világ számára, és ebből majd minden olyan országnak, amely akár fenyegetve érzi magát külső támadásokkal szemben, ebből én azt gondolom, hogy gőzerővel tanulni kell.
Roberta, két hír közül melyik tetszett neked?
Talán nézzük a tényeket, lássuk, hogy mi történt. Tehát volt egy információ, hogy Rafah városában egy épületnek a második emeletén tartanak fogva egy 60 éves, meg egy 70 éves bácsit, akiket elraboltak, és a fegyveres terroristák tartják őket fogva, és az épület alaksorában ott van néhány terrorista, és a környező házak pedig szintén terroristák őrzik ezt az egész poligont, mondjuk úgy, ezt a sokszöget, amin belül ezeket a túszokat tartják. És akkor az a rendőrségnek a különleges művelet, az izraeli tech tulajdonképpen betört az épületbe, kihozta a túszokat, a testükkel védték a túszokat, megölték a terroristákat, ezek beleszámítanak abban a 37 áldozatba, akik a túszedők és a túsztartókat megölték, ez volt az egyik, és hogy ki tudjanak menekülni, légi csapásokat és harckocsiknak a csapásait mérték azokra az épületekre, amik a túszokat tartó ház körül voltak, és szintén fegyveres terroristák voltak, és ezek közül hál' Istennek megöltek 37-et, remélem, hogy többet, remélem, hogy ezek a számok nagyon pessimisták voltak, és többet sikerült közülük megölni. De nem úgy történt a dolog, hogy ott ült a két túsz egy buszmegállóban, jöttek egy autóbusszal, felszedték őket, és akkor útközben lebombáztak három iskolát, négy kórházat, öt óvodát, három bölcsődét, és akkor ezek lennének az áldozatok.
Tehát azt mondta, hogy megöltek, azok terroristák voltak.
a nagy részük biztos voltak civil áldozatok is, hát ne legyünk naívak, mikor ez az egész egy civil város, egy több másfél milliós civil városnak, meg lehet találni az európai párhuzamot, nem tudom, hol van egy másfél milliós város ott közel Európában, hogy ezt illusztráljam, de képzeljük el, a város közepén van egy épület, és akkor azon belül hajtunk végre légicsapásokat és egy kommandó akció, ott óhatatlanul el fognak pusztulni civilek, és senki nem állíthatja ennek az ellenkezőjét.
De nyilván kár értük.
Nyilvánvaló, minden civil életért kár, ez teljesen természetes, de mondjuk az a Hamasznak a döntése volt, hogy a tuszainkat egy városon belül tartják, és nem a homokdűnéken ott Rafa mellett, ahol ezelőtt 30 kilóval még ott szaladgáltam, és én magam is kergettem ezeket az úriembereket. Tehát vannak homokdűnék, föl lehetett volna venni egy sátort a homokdűnén, és nem bújni a civilek háta mögé, és akkor csak terroristák vesztették volna az életüket, és nem civilek. Tehát ez az ára a dolognak, és ebben tisztában kell lenni.
Kicsit egyszerűbb lenne a képlet.
A bűnt azt követi el, csak még egy gondolat, a háborús bűnt azt követi el, aki a civilek háta mögé bújik, és nem az, aki a saját tuszait megpróbálja élve kimenteni a terroristák karmai.
Minden egyetértek, amit Robert mondott, egy dologba vitatkoznék, 60 éves az még nem bácsi a korosztályom nevében, még ezt kikérném, azt gondolom. Hát,
József, mivel én 54 leszek néhány nap múlva, én is egyfajta bácsi vagy, egyenruhás bácsi vagyok tulajdonképpen.
Akkor becsatlakozok, egy 34 éves bácsi vagyok, ha ez így mindenkinek jó a beszélgetés szempontjából. Na de, hogy kell elképzelni egy ilyen akciót? Gondolom az első rész az, hogy egy titkosszolgálati információgyűjtés következik. De feltételezem, hogy az információgyűjtés egyszerű, meg utána a mérlegelés, de nem nagyon lehet, gondolom, hosszan mérlegelni, mert áttehetik egyik helyről a másikra a túszokat.
Hát nyilvánvaló, hogy erről Robert sokkal többet tud majd mondani. Én a saját világomból azt tudom mondani, hogy minden ilyen esetben, amikor egy ilyen kemény válsághelyzet tart hosszú hónapok óta, mint most Izraelben, a titkosszolgálatok akkor látják, és csak akkor látják el jól a feladatukat, hogyha nem óráról órára, meg napról napra, hanem percről percre igyekeznek közvetíteni és megszerezni az információkat, és ezt az adott időben valós pillanatokon belül tudják továbbítani a beavatkozásra kész egységeknek. Tehát itt az idő tényező az, ami mindig első számú fontosságú, hiszen tudjuk azt, hogyha egy adott információ megszületik, hogy hol tartják a túszokat, lehet, hogy egy óra múlva már viszik tovább, mert éppenséggel ők is számítanak arra, hogy lehallgatják őket.
De ez taktika is, nem? Tehát, hogy...
Persze. Hát folyamatosan nyilván, hogy az én számomra egyértelmű, hogy itt folyamatosan mozgatják a túszokat. Egyrészt azért, mert egyfajta belső piac is kialakult a terrorszervezetek között, hogy kinél hány túsz van, és ezzel milyen erős mellevelet vélnek maguknak a jövőt illetően, illetve mennyire fontosak a terrorszervezeteken belül ebben a táplálkozási láncban.
Nem akarok csúnya kifejezésen, inkább finoman fogalmazok, az ilyen biceps méregetés?
Nem, üzlet. Üzlet, hogy én mennyivel vagyok erősebb, mint te, nem azért, mert én nálam van két túsz, hanem azért, mert én egyébként ezzel milyen elős alkupozíciókat vagyok képes kiharcolni későbbiek során. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és adott esetben egy titkosszolgálat ezt is ki tudja használni, hogyha több szervezetnél vannak szétszólva a túszok, mert nyilvánvaló, hogy a másik oldal információit sokkal kevésbé tartja benn magában, mint az, hogy nálam lévő túszokkal mi van, hiszen a riválisával kapcsolatosan hiába egy fronton harcolnak, de adott esetben mégis a koncert ők is belülről is verekednek.
Terrorszervezet farkasa?
Abszolút mértékben, hogyha pénzről van szó, akkor mindig.
Robert, a gyakorlati kivitelezéséről mondod, hogy te azért láttál már ilyen szituációkat, hogy ez hogy történik? Megjön az információ, hogy akkor itt van, és akkor fiúk, menjetek? Gondolom nem ész nélkül.
Először is, most lehet, hogy ez pimaszul hangzik, amit mondok, de a valódi nehézségét megszerezni az információt. Minden más csak technikai, már csak egy technikai kérdésé válik kiszedni onnan a tuszokat. Most tudom, hogy lennének, akik agyonvágnának ezért, amit mondok. De én azt hiszem, hogy ez az, amin megfordul a dolog. Ha van egy pontos információ, akkor el lehet kezdeni cselekedni. Ha nincs meg az információ, hiába vannak meg a legjobb különleges műveleti alakulatai, nem érnek semmit. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nagyon fontos ott lenni a terepen. Tehát ha én próbálok juttatni egy ügynököt a határ másik oldalán, és a lehetőségem arra, hogy ösztönözzem az, hogy itt dolgozik nálunk, mint vendégmunkás, vagy szüksége van az egyik családtagjának orvosi kezelésre, sokkal kevesebb olyan nyomás gyakorló eszközt tudok alkalmazni, mint hogyha ott vagyok bent a terepen a hadsereggel, és szemébe tudok nézni ennek az informátornak, vagy hadifoglyok vannak a kezemben, akiket ki tudok hallgatni, vagy ott helybe le tudok fektetni szenzorokat a terepre, ott helybe tudok vízszintes megfigyelést folytatni, és nem csak közelről, és nem csak műholdakon keresztül, tehát vagy ott helybe tudok folytatni vonalas telefonokkal, vagy vonalas faximilia rendszereket tudok lehallgatni helyileg úgy, hogy rájuk kapcsolódok, a hírszerzési képességeim sokkal nagyobbak, hogyha ott vagyok a terepen. Tehát ez a válasz arra, hogy miért fontos a fegyveres komponens ennek a túlszabadításának. Ennélkül nincs információ. Tisztában kell lenni ebben. Hogyha megvan az információ, és most áttérek itt a harmadik dologra, az ideális dolog az, hogy lefényképezni azt a házat millió szögből, fölépíteni egy titkos katonai bázison egy modellt, és akkor unalomig, orvérzésig gyakoroltatni a különleges műveleteseimet, hogy ezt a sarkot itt balra veszik, azt jobbra veszi, kibiztosít kit, és ameddig úgy begyakorolják, hogy ezt már álmukban is meg tudják csinálni. Ez az ideális eset. Tehát mondjuk az entebei akció során ez történt nagyjából. Fölépítettek egy modellt, és azon gyakoroltak. Viszont abban a tábornok úrnak teljesen igaza van, hogy a hírszerzési információ egy romlandó termék. És ez egy luxus. Ez egy luxus ezeket egy ilyen szinten kidolgozni egy ilyen műveletnek a végrehajtását, és akkor keletkezik egyfajta kockázatmenedzselés, mondjuk úgy, hogy mikor mondjuk azt, hogy már nem engedhetjük meg magunknak, hogy tovább gyakoroljunk, muszáj végrehajtani egy gyakorlatot, mert az információ megromlik gyakorlatilag, használhatatlaná válik, már elviszik a túszokat. Tehát ennek egy nagy része improvizáció, és akkor a maga a végrehajtás, és ez itt az utolsó gondolat, az egyszerűen a különleges műveletések betörnek, vagy hideg, vagy meleg betöréssel az épületbe, likvidálják azokat, akik fenyegetést jelenthetnek rájuk, vagy a tuszokra, a szárnyaik alá veszik a tuszokat, és akkor a körülött levő alakulatok képeznek egy tűzgyűrűt a légierőnek, tűzérségnek, precíziós tűzérségnek és más eszközöknek a segítségével, hogy ennek a tűzgyűrűnek a védelmében ki lehessen menteni ezeket a különleges műveletiseket, mint a túszokat ebből a keletcéből. És képzeljünk el egy ilyen akciót Budapest közepén például, onnan kihozni két túszt, fegyveres ellenállás ellen, mikor több zászlóalnyi ellenség van, azért ez nem semmi.
Pont ezt akartam megkérdezni tőletek. Tudom, hogy nem illúmos ilyet kérdezni, de amerikai filmek sokszor feszegetik ezt a kérdést, hogy van-e egy olyan pont, amikor azt kell mondani, hogy el se indítsuk az akciót, mert akkora a kockázat.
Én azt gondolom, hogy mindig van ilyen pont. Tehát látjuk azt, hogy adott esetben egy parancsnoknak kell mérlegelni a harctéren, hogy adott esetben beküldi a katonáit egy olyan helyzetbe, amire nem biztos, hogy ki tudják hozni.
Tehát, hogy ő mondhatja még azt, hogy megvan a titkosszolgálati információ, megvan a döntés, oda mennek, és azt mondja, hogy nem megyünk.
Ott már nem. Tehát egy hadseregnél azért a parancs az parancs, tehát azt nem illik.
Tehát a tervezési fázisban
így van,
mondhatja.
Pontosan így van a tervezési fázisban. Azzal együtt, hogy nyilvánvaló, hogy ilyenkor, és itt említette Robert az Entebbét, tehát vannak olyan szintek, amikor már viszont politikai szinten születik meg a döntés, hogy mi az a, hogy mondjam, kockázati szint, amit egy politikai vezetés, egy kormány bevállal, hogy hány saját emberét áldozza föl, és az arányban állhat-e a várható nyereséggel.
És a kérdés az, mi van, ha teljesen félre megy az egész, és minden túsz meghal. Gondolom azért ezt is bekalkulálják ilyenkor.
Látunk például egy ilyen akciót, amit nem lett volna szabad végrehajtani. Azt hiszem 1980-ban volt ez az Eagle Claw hadművelet, mikor az iráni tuszokat próbálta az amerikai Delta Force egyéb alakulatok támogatásával kimenteni, és szerintem az eleve egy olyan akció volt, amire azt kellett volna mondja a katonai parancsnok, meghalt ezelőtt egy pár évvel az akciónak a parancsnoka, már nagyon idős ember volt, de azt kellett volna mondani, hogy ezt nem egyszerűen nem lehet kivitelezni. És ott aztán történtek súlyos balesetek is, légieszközök összeütköztek, 7 vagy 8 amerikai különleges műveleti katona az életét vesztette. Tehát eleve egy olyan akció volt, ami szerintem reménytelen akció volt ott és akkor, és mégis megpróbálták.
Maradjunk még a régióban egy picit, menjünk azért a Vörös-tenger irányába. Méghozzá azért, mert most már többször Roberta már több beszélgetésbe érintettük, és szintén Bered is, hogy általában az emberek egy konfliktusra tudnak fókuszálni, és az emberek fejében egy háború van, most nyilván nekünk volt az ukrajnai háború, az most nyilván mindent meghatározott, aztán utána hirtelen már az ukrajnai háború nem volt, csak a közel-keleti, a gázai volt, aztán utána most megint hirtelen csak az ukrajnai van, holott meg ugye van vörös tenger, de hogy valahogy így ez már így lejjebb sorolódott a hírekbe, még úgy is, hogy egy futóhírben láttam, hogy ilyen szarakcímben láttam, hogy a világ kereskedelem tizedét érinti a vörös tengeri válság, és ezt mondaná az ember, hogy elmélet, de én már találkoztam a közvetlen környezetemben olyannal, akik egy komolyabb beszerzésbe kezdtek, azt hiszem Kínából, és jelezték, hogy nem érkezik meg az eszköz, amit megrendeltek, egy videotechnikai eszköz, mert hogy fennakadt a szállítási útvonalakon a Vöröstengeri válság miatt. Most akkor hova figyeljünk? Most nyilván figyeljünk akkor a Vöröstengerre is, vagy Gázára figyeljünk, vagy Ukrajnára figyeljünk, vagy ti most mindenhova figyeltek?
Én azt gondolom, hogy a világra kell figyelni, és ezt tudom, hogy egy nagy fellengzős szlogennek hat, de mégis tudomásul kell venni azt, hogy az a világ, amiben eddig éltünk, az recseg, ropog minden ízében, és nem látjuk azt, hogy milyen új alien születik majd.
Bocsánat, nem lehet visszacsinálni? Mert nem. Azért sok... Nem?
Nem. Nem, ezen túl vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezen már túl vagyunk. Egy néhány évvel ezelőtt már túl voltunk, csak még nem akartuk észrevenni.
Már az ukrajnai háború kitörése előtt így túl van. Voltunk ezen
így
a ponton.
Van. Így van. Tehát az a fajta gazdasági fejlődés, amit Kína produkált, az a fajta haderőfejlesztés, amit Kína produkált, az a fajta orosz építkezés, ami Putyin elnöknek a hatalomra kerülése óta folyt Oroszországban, Európának a folyamatos, szisztematikus gyengítése, az Amerikai Egyesült Államoknak ez a gerontokrácia által történt vezetése, és egy ilyen ideológiai belső szétverése az országnak, ez mind-mind már tart a szemünk előtt évek óta.
Roberta, szerinted sem visszafordítható?
Én szerintem, hogyha egyszer kinyomtuk a fokrémet a tubusból, oda azt visszapréselni nem lehet. És hogyha ezeket a különböző okokat kéne sorba állítani, amikről a tábornok úr beszélt, és teljesen egyetértek ezekkel az okokkal, én azt hiszem, hogy Amerikának a belső meghasonlása volt az, vagy a nyugati civilizáció belső meghasonlása volt az, amelyik a legfontosabb ilyen ok, ami miatt ez a régi világ recsegni, ropogni kezdett, és gyakorlatilag a két szemünk előtt hull szét darabjaira, és ezt még egyszer, ezt a Humpty Dumptyt, mint az Alice Csodaországban, ezt még, mint a leesett a falról, ezt még egyszer összeállítani a király összes emberre, és a király összes lova nem fogja tudni összeállítani újra.
Egy megjegyzés csak ez, hogy az Amerikai Egyesült Államok problematikája az, hogy szerintem a hallgatók, nézők számára az, hogy Bideni adminisztráció hatalomra kerülése óta 9 millió illegális határátlépés történt az Egyesült Államok déli határánál. 9 millió. Na most ezt tegyük hozzá, hogy csak tavaly decemberben több mint 300 ezeren. És hogy még árnyaljam a képet, tavaly több mint 60 ezeren érkeztek a közel-keletről és Észak-Afrikából az Egyesült Államokba mindenféle kontroll nélkül. Tehát emlékeztetnék arra, hogy 2001. szeptember 11-én 19 ember utazott be az Egyesült Államokból, és hajtotta végre a támadást az Egyesült Államok ütőerei ellen. Tehát, hogy milyen állapotban van az Egyesült Államok, és ne higgyük azt, hogy mondjuk ezt egy kínai, egy orosz, vagy egy iráni titkosszolgálat nem nézi árgus szemekkel, és ne feltételezzük azt, hogy nem igyekszik mondjuk ezt a nyitott kapukat például kihasználni, akár egy terrorszervezet, akár egy szervezett bűnözői csoport, akár egy ellenérdekelt titkosszolgálat. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy mennyire belülről is gyengül a szemünk előtt az Egyesült Államok.
Akkor nem azt mondod, hogy az a 9000-et mondtál, azt hiszem talán, hogy hány ember érkezett be?
9 millió.
9 millió, bocsánat.
Három év alatt.
Igen, hogy ők, akkor nem 9 millió jó tétlélek, aki csupa jó szándékkal.
Nem tudjuk. Nem tudjuk.
Bízhatunk benne.
3-5 év alatt bírálják el a kérelmeiket. 3 év alatt beérkezett 9 millió ember, nem tudjuk hol van, nem tudjuk miből él, és nem tudjuk mi van a fejébe.
De ez ugyanaz a rugó idézél, mint amire Európa jár.
Rosszabb. Tehát itt Európában mondjuk egy év alatt megérkezik 1 millió, 1,5 millió, ott megérkezik egy év alatt 3 millió.
És akkor ez a két folyamat, vagy ez a két pont egymást erősíti, hogy...
Akár, így van.
De az amerikaiak mégsem mondhatják azt, hogy de hát nézzétek, Európának milyen jobb bevált, mert nem azt látjuk, hogy Európának milyen
nem,
jobb bevált.
Nem, az viszont azt mondhatják, hogy tessék, az legnagyobb veszélyt a magyarok jelentik, ezért vízumszigorítást vezetünk be. Ha most valaki bemegy tőlünk, akkor nézzük meg azt, hogy mondjuk milyen vegzálásnak teszik ki mondjuk a Kennedy repülőtéren.
Akkor lehet, hogy most már jöttünk arra szintre, hogy egyszerűbb a mexikói határon keresztül
menni. Például.
Robert, te hogy látod ezt a bevándorlási kérdést, mert azért itt ugye Izrael szempontjából is ez egy izgalmas ügy, ezt korábban már más beszélgetésekben érintettük.
Én azt hiszem, hogy elindult 60-as években, tehát elindult sokkal korábban, sokat beszéltek erről a frankfurti iskoláról, aztán a 60-as években ez a posztmodern gondolkodást kapott még egy lökést, és aztán láttuk Obama elnöksége alatt vált kormánypolitikává, tulajdonképpen állami politikává, hivatalos állami politikává, az, hogy tulajdonképpen mi vagyunk a gonoszok. Mi vagyunk a gonoszok. Tehát nincs semmi a civilizációnkban, amit érdemes lenne fönntartani. Az egész nyugati civilizáció gyarmatosításról szól, rabszolgatartásról, kizsákmányolásról. Tehát halljuk ezeket a neomarxista hülyeségeket. És mikor ezzel mosták át az agyát egymást követő generációknak, akik most vezetői pozíciókban ülnek a politikában, a hadseregben, a titkosszolgálatokban, akkor egy ilyen állam nem tudja megvédeni a határait. Tehát ha nem vagyunk méltók arra, hogy a túlélésre, akkor minek védjük meg a határainkat.
Bocsánat, akkor egyetemekről indult ez a folyamat? Arra utalsz?
Én az egyetemekről, nem tudom, hogy az egyetemekről, nem csak az egyetemekről indult a folyamat, de mindenképpen az értelmiségtől indult ez a folyamat, és mikor a klasszikus marxizmus válságba került, akkor ez volt az új, a marxizmus 2.0, amit meg lehetett lovagolni, és ugyanazok az értelmiségiek, akik az amerikai elit egyetemeken a 30-as években Hitlert imádták, vagy ugyanazok a brit értelmiségiek, akik a 30-as években az orosz titkos szolgálatnak, a KGB-nek lettek az ügynökei, most ugyanazok az értelmiségiek egy másfajta módon folytatják az akna munkájukat. Tehát ez soha nem a kétkezi munkásoknak, soha nem a munkásosztálynak mondjuk úgy a hobbi, a nemzetrombolás, nem általában ez egy értelmiségi hobbi, és ennek egyetlen egy mozgatórugója van, ez a narcisszizmus. Mikor valaki, aki úgy gondolja magáról, és egész életén át azt sugallták neki, hogy te vagy az osztályban a legokosabb, te vagy a legokosabb gyerek, és akkor hirtelen nem a te akaratod érvényesül, akkor látjuk ezt megnyilvánulni ebben a nemzetrontásban, és látjuk ezt megnyilvánulni például terrorizmusban, és erre az Antifa a legjobb példa, és azt hiszem, hogy erről a tábornok úr éppeleget írt a legújabb könyvében, hogy hogyan keletkezik ebből a narcisztikus impulzusból egy terrorista cselekvés.
És az antifákkal vannak közvetlen tapasztalataink is most már sorozatban Magyarországon. No de, akkor közelítsünk egy picit még jobban így a beszélgetésünk végéhez is közeledve. Méghozzá, akkor érkezünk meg most már Európába, és akkor egy pillanatra tényleg csak röviden kacsincsunk ki erre az ukrajnai helyzetre. Orbán Viktor a European Voices nevű magazinnak, ráadásul Wolfgang Schüsselnek adott egy nagyon érdekes interjút, és itt egy idézet következik. Szerbiának kéne csatlakoznia az EU-hoz, az ukránoknak pedig ütköző zónának kell lennie Oroszország és a Nyugat között. Be kell fejeznünk a régi bővítési feladatot, mielőtt elkezdenénk egy új bővítést Ukrajnával. Ha nem integráljuk Szerbiát, minél hamarabb, akkor elveszítjük. Na most ez egy elég világos, stratégia kijelölés. De a Robert használta ezt a fokrém meg tubus dolgot, hogy a picit úgy tűnik ez az Ukrajnának adott támogatás is, meg hogy Ukrajnát kell helyzetbe hozni és előnyben részesíteni, azt se lehet már visszatömködni ebbe a tubusba, nem?
Hát azt a pénzt, amit elégettünk Ukrajnába, azt valóban már nem lehet újra összerakni. Azokat az embereket, akik meghaltak ebben a háborúban, nem lehet föltámasztani. Ám de azt gondolom, hogy ha Ukrajna képes lenne végre valahára a saját országa iránt elkötelezett vezetőket hatalomba segíteni, akkor igenis lehetne még Ukrajnából egy értelmes, működőképes országot összerakni, amelyik, ha most olyan keménynek is hat, amit a miniszterelnök mondott, hogy ütköző zóna. Talán jobb lenne a példa, hogyha azt mondaná az ember, hogy mint annó a hidegháború idején Finnország, tehát egyfajta haszonélvezője is lehetne Ukrajna a tekintetben, hogyha a világok közt egy közvetítő szerepet töltene be, hiszen Finnország is láttuk, hogy ebből vált igazán egy gazdag hatalommá vagy országgá, hogy a kelet és nyugat kapcsolatainak a hasznát képes volt lefölözni.
Robert?
Én más, egy kicsit más szögből próbálom megközelíteni ezt a kérdést, és föltenném azt a kérdést, hogy miért mondta azt Putyin elnök arra, hogy hát, hogyha az Európai Unió fel akarja venni Ukrajnát, vagy Ukrajna akar csatlakozni az Európai Unióhoz, akkor nekünk semmi problémánk nincs ezzel, ugyanakkor fogalkörömmel küzd az ellen, hogy a NATO-ba fölvegyék Ukrajnát. És föltevődik a kérdés, hogy miért van ez a kettősség. És én azt hiszem, hogy Putyin elnök teljesen megértette azt, ami számomra is teljesen nyilvánvaló, Ukrajna egyfajta ilyen trójai falu, tehát nem erősíteni fogja az Európai Uniót, hanem csak meggyengíteni az Európai Uniót, legalábbis rövid és középtávon mindenképpen. Lehet, hogyha az Európai Unió megmarad, mint egy 1000 éves birodalomnak, tudom én, akkor 300 év múlva egy nagyon fontos komponense lesz az Európai Uniónak, de nekem úgy tűnik, hogy rövid és középtávon ez csak tovább gyengíti ezt az uniót, és nem véletlen, hogy Putyin elnök jóságosan rábólintott arra, persze, vagy nem, vegyetek csak föl, nyugodtan parancsoljatok. Szerintem ez jó nem lehet, mert a játék Oroszország és a jelenlegi Oroszország és a jelenlegi Európai Unió között zéró összegű. Tehát, hogyha valamit ennyire támogat az orosz elnök, abból jó nem lehet Európa számára.
Lenne egy bónusz kérdésem hozzátok. Ez pedig úgy szól, hogy lehet-e, szabad-e Vlagyimir Putyinnal interjút készíteni?
Hát láttuk, hogy lehet. Hiszen Tucker Carlson bejutott, sikerült, lehet, igen, hogy élete kockáztatásával és hatalmas nagy csodák által, de beengedték a Kremlbe, és ez a 2 órás beszélgetés összejött. Hogy szabad-e? Hát én azt gondolom, hogy a mai világban nem az a kérdés, hogy szabad-e, mert minden azzal készítenek interjút, itt láttuk, hogy nem egy tévétársaság. Tehát ebből is történelmi dolog ez, hiszen egy közösségi platform, ahonnan már nem lehet leszedni, ha oda fölpakolom, akkor az már ott marad, onnantól kezdve ez már terjed, mint egy vírus. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy ez a 21. század ennek a összes pozitív és negatív ódiumával, de hogy a legtöbb ember számára hasznos volt, hogy meghallgathatta és látta Putyin elnököt, és nem csak a másik oldalnak a narratíváját vele kapcsolatban, én azt gondolom, hogy az senkinek nem vált hátrányára.
Pedig az EU-ban többen azzal érveltek, hogy ki kellene tiltani.
Hát igen, ez a sértett óvodásnak a reakciója, amikor elveszik a homokozóval a lapátot.
Ugye azt mondod, hogy nem tekintjük elég felnőttnek a nézőket, meg a szavazókat, hogy...
A politikusaik nem elég felnőttek ott Nyugat-Európában. Olyan gyerekes reakcióik vannak.
Robert, te láttad ezt az interjút?
Én megnéztem az interjút, nekem nagyon tetszett ez az interjú, nagyon fontos interjú volt. Én azt hiszem, hogy minden hírszerzőnek az a rémálma, amikor a másik félről nem tud semmit. Tehát tudjuk azt, hogy ez a beszélgetés, tehát Tucker Carlsonnal ez a háború folytatása volt más eszközökkel. Tehát nyilvánvaló, hogy a Putyin elnök nem véletlenül semmi, egy zöngetlen mással hangzót sem mondott ki véletlenül. Tehát mindenben volt egy üzenet. De ez még mindig jobb, mint egy teljes fekete lyuk, amikor nem tudsz semmit a másik félről, semmit az égvilágon, az a legszörnyűbb. És én azt hiszem, hogy ha elég, akinek van egy minimális kritikus gondolkodási képessége, és úgy hallgatta meg ezt a beszédet, akkor szerintem nagyon sok fontos információt kapott avval kapcsolatban, hogy mi az orosz narratíva, hogy az oroszok hogy látják ezt a dolgot, vagy mit szeretnének nekünk bemutatni, hogy ők hogy látják ezt a dolgot. Ezeket a dolgokat nagyon fontos megismerni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nagyon szörnyűnek tartom, hogy ez a beszélgetés kicsit olyan volt, mint egy ilyen petárdának a hirtelen robbanása, vagy granát robbanása a harctéren, ami egy pillanatra megvilágít mindenkit. És akkor láttuk mindenkit a saját spontán pózában, mondjuk úgy, a tüzérségi támadás alatt. Láttuk, hogy ki a diktátor az Európai Unióban, ki az, aki megpróbálja elhallgattatni a diszonáns hangokat, kik a házmester tempók. Tehát én azt hiszem, hogy egy pillanatra megláttuk mindenkit a saját mesztelenségében, mikor ez a petárda ott robbant a közösségi médiában.
Szerintetek lesz valamilyen hatása ennek az európai politikára, amerikai politikára, vagy most csak egy pillanatra betekintettünk ebbe, de hogy nem lesz különösebb jelentősége, hogy az orosz elnök is meg tud szólalni?
Mindenképpen lesz hatása, de nem abban az értelemben, hogy holnaptól majd nyugaton kell föl a nap. Tehát azt nem várhatjuk el, hogy a nyugati politikusok onnantól kezdve már majd homokot szórnak a fejükre, és azt mondják, hogy hibáztunk, és holnap már majd másképp politizálunk, de hogy ez egy folyamatnak lehet a nagyon fontos eleme az idei évben az orosz-ukrán háborúban, arra azt gondolom, hogy igen.
Robert, holnap máshol kell fel a nap?
Én nem tudom, de én azt hiszem, hogy azok az értékek, vagy azok az ideológiák, vagy azok a célok, amiket csak cenzúrával lehet megvédeni, azok talán nem is érdemesek a védelemre. Tehát gyerekkoromban ott Romániában, ott Aradon volt egy hatalmas zavaróállomás, amivel a Szabad Európa adásait zavarták. És rengeteg pénzt fektetett bele a kommunista kormány, hogy ezek az üzenetek ne érhessenek el. Tehát én azt mondom, ne legyünk Románia. Csak ezt szeretném, hogy ne legyünk Románia.
Szerintem ez jó végszó. Köszönöm szépen Robert Cikásztának és Horváth Józsefnek a mai beszélgetést, és köszönöm szépen a Mandiner nézőnek és hallgatóinak, hogy hallgattak bennünket. Ez volt a Mandiner Stratéga speciális adása Horváth Józseffel és Robert Cikásztellel, és a házigazdával Póca Istvánnal. Köszönöm, hogy velünk voltak, kövessenek bennünket továbbra is, viszont látásra, viszont hallásra.